Kedves testvérek, egy kicsit rendhagyó módon választottam igét a tábor zárására. Egyrészt azért, mert megszoktuk, hogy az ige olvasás úgy történik, hogy egy evangéliumi ige mindig van, aztán mellette vagy egy ószövetségi, vagy egy levélbeli ige. Hát most két igét választottam ugyanabból az evangéliumból, és ez a két ige, két evangéliumi ige egymás után fog megszólalni. Másrészt azt szerettem volna, hogyha valami sajátos módon a táborunknak ez az egész időt, minden napot betöltő témája, hogy három legyen benne, a hármas szám ebben fontos szerepet játszik. Ha halljuk az igét, nem kell majd magyarázni, hogy mire gondoltam és miért ezt hoztam ma ide. Tehát Isten szent lelkének a segítségét kérve hallgassuk most meg helyünkről fölállva János evangéliumának 13. részéből és 21. verséből az evangélium szavait. Simon Péter megkérdezte Jézustól: hova mégy? Jézus így felelt: ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz. Péter így szólt hozzá: Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt: az életedet adod, én értem. Bizony, bizony, mondom néked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. János 21-ben pedig ezt a történetet olvassuk: miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította Simon: Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem, ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én juhaimat. Ámen. Szeretett testvérek, három az egyben, vagy most megfordítjuk, egy a háromban. Egy ugyanazon ember, Simon Péter, Jóna fia, két élethelyzetben, három mondatba szorulva. Szédítő dolog, hogy mi történik Péterrel, hiszen három tagadásról van szó. Erre készíti föl Jézus, hogy ezt az összeomlást neki meg kell majd élnie. Ez is Simon Péter, te ez vagy. Szükséges, hogy megéld a kudarcaidat, szükséges az, hogy egy ilyen háromszoros nyomatékkal, három eséllyel a hátad mögött is tudjad, hogy mi történhet meg veled, hogyha magadra maradsz. Aztán utána ugyanez az ember egy emelkedett helyzetben háromszor vallhatja meg Jézusnak, hogy szereti őt. Testvérek, nem tudom, hogy én vagyok-e egyedül olyan, aki bele tudom élni magam ebbe a két oldalú történetbe. Sokkal többet szoktunk beszélni arról, és a 21. század elvárásai szerint többet is kell prédikálnunk János 21-ről. A sikertörténetről, a helyreállításról, a pozitív mondani valóról, hogy mindenkinek van új esélye. De azért mindannyian tudjuk, hogy ebbe a kétszer-három mondatba beszorult ember mindvégig egy és ugyanaz. Simon Péter, Jóna fia. Simon Péter, a tagadás. Simon Péter, a csőd. Simon Péter az, aki kudarcot vall. Simon Péter, a földön vándorló egyház. Simon Péter a föld sok jó szándékú embere, akinek mégsem sikerül. Simon Péter egyfajta ijesztő fölvillanás a világ történelemben, de a mi életünk történetében is arról, hogy milyen törékenyek vagyunk, és ezek vagyunk. És hogy ez a mi életünkhöz hozzátartozik. És nekünk erről is prédikálni kell, hogy a három tagadás és a három szerelem vallás Jézus Krisztus felé, a jelenlétében, a rá függesztett tekintettel egy és ugyanaz az ember, Simon Péter, Jóna fia és én. Aki föl tudom az életemben sorolni azt, amikor ugyanígy nem ment tovább, amikor ugyanígy elakadtam, és talán ritkán vesszük számba azt az óriási kegyelmet, az Isten óriási kegyelmét, hogy nekem nem kell úgy csinálnom, mint a világban körülöttünk oly sokaknak, hogy ezt nem írjuk bele az életrajzunkba, hogy János nem úgy ír, meg a tanítványok nem úgy írnak evangéliumot, hogy csak a pozitív gondolkodás uralkodjon benne, hogy csak a sikertörténetek legyenek beleírva, hogy csak egy jól összerakott marketing anyag legyen benne a kereszténység mellett a 21. századra gondolva, mert hát azért az első századi ember még elbírta viselni azt Jézus körül, hogy a kudarcairól is beszéljen, de egy 21. századi tanítvány, pláne ha nem tanítvány, hanem egy világban a fönnmaradásért küzdő ember nem engedheti meg magának, hogy elismerje a bűnét, hogy gyengének mutatkozzon, hogy bármilyen szempontból versenyhátrányba kerüljön az élet kegyetlen küzdelmeiben. Ezért tettem ezt a két történetet egymás mellé. Mert nekünk szabad az Isten előtt őszintén beszélni. És nekünk szabad az Isten előtt vállalni önmagunkat azzal, hogy vannak néha nagyon mélyrevívő, nagyon széttörött, szégyelni való, semmire való három mondataink. És bizony velünk is megtörténhet ez úgy, ahogy Péterrel történt, hogy még érzékeljük is, hogy Jézus jelen van. Hantázni, mellé beszélni, kimagyarázni, okoskodni, valahogy úgy tűnik, hogy könnyebb akkor, hogyha Jézus legalább hátat fordít nekünk. Péter is ebben reménykedik, de van egy pont a történetben, amikor Jézus céltudatosan odafordul felé. Azt olvasok, hogy Jézus háttal van neki, és a tagadás egyik pillanatában Jézus odafordul hozzá és ránéz. Péternek ez maga a pokollal való találkozás, ami ő benne él, ami ő benne munkálkodik, és el kell, hogy teljen jó néhány hét ahhoz, hogy rájöjjön arra, hogy az, hogy Jézus látott engem a bűnömben, hogy Jézus látott engem, amikor nagyon emberi voltam, az bármennyire fájdalmas, és nem a pokol volt, hanem a mennyország. Hogy számomra ez ezt jelenti, hogy nem kell letagadnom, hogy nem kell elhazudnom, hogy nem kell állandóan azt bizonygatnom az Isten előtt, hogy nincsen olyan éltanítvány, mint én. És hogy az egyház is, a gyülekezet is a saját életünkben mi egyenként, és akkor tesszük jól, hogyha nem próbáljuk megjátszani magunkat, hanem óriási bizalommal, ahogyan Jézus ezt megengedi nekünk, oda tudjuk tenni az ő kezébe azt, akik vagyunk, úgy, ahogy sikerült. Kudarcokkal és nagyon mélyre menő lehetőségekkel, párbeszédekkel, fölemelő föloldozásokkal, Jézusnak szóló őszinte szívből jövő szerelmi vallomással együtt. Igen, döbbenetes dolog, hogy Péter egyszer tagad és kap két lehetőséget a helyesbítésre. És Péter nem tud ezzel élni. És hogy ez velünk is így történik, hogy kaptunk esélyt egy hitvallásra, egy megállásra, és ha bebuktunk, akkor kaphatunk egy másodikat és harmadikat, és előfordulhat, hogy még ez sem lesz elég. Sőt, azt is tudjuk, hogy amikor befejeződik ez a párbeszéd ott a tóparton, Jézus és Péter között, és helyreáll a béke, és Péter szívét megtölti a reménység, hogy Jézusé tud maradni azzal együtt, ami van. Péter úgy fog tovább menni az úton, hogy újra kudarcot fog vallani. hogy ezt az egyház történet emlékezete úgy őrzi, hogy megpróbál a római üldöztetések idején újra meghátrálni, elmenekülni, nem bírja a sorsát elfogadni úgy, ahogyan Isten vezeti azt. Van egy középkori teológus, akinek van egy csodálatos mondata, katolikus teológus, a legkatolikusabb középkori teológus, nem nagyon szoktuk szeretni protestánsokként, Aquinói Tamásról van szó, aki egy csodálatos mondatot mond az élete egy pontján, azt mondja, hogy az Isten kegyelme nem változtatja meg az emberi természetet, nem cseréli le, csak megpróbálja tökéletesíteni valamilyen formában, ahogy lehet. Hogy amíg itt élünk, a péteri természetnek ezt a kevert valóságát visszük magunkkal, és közben látjuk Jézus tekintetét a bűneink idején, és látjuk Jézus tekintetét, amikor velünk vacsorál, és arról beszél, hogy a szerelem kölcsönös is lehet, nem csak ő szeret minket, hanem mi is szerethetjük őt, és közben ez a kettő, bár harcban áll egymással, a harc nem reménytelen. Azzal együtt nem reménytelen, hogy kaptunk egy új életet, kaptunk egy új szívet, és mégis érezzük, hogy időnként ezzel együtt is kudarcot vallunk. Szeretett testvérek, egy ember, aki avval küzd, abból próbál megélni, hogy mennyire ismerte meg Istent. Péter, amikor fogadkozik Jézusnak itt a felolvasott igék elején, akkor arra épít, amit ő megtapasztalt Jézus követésében 3 év alatt. Arra épít, hogy olyan csoda dolgok történtek vele, hogy ez képtelenség, hogy ő kudarcot valljon, kevés legyen a túlélésre. Egy tábor természetesen arról szól, hogy próbáljuk az Istenről szerzett tapasztalatainkat, Jézus Krisztus közelségét elmélyíteni. Persze tanulunk angolul, meg hallunk a világvallásokról, meg finnül, meg egyéb dolgok is vannak, meg hát reggelizünk, mert hát mégiscsak az is hozzátartozik a jó hangulathoz, de azért az egész arról szól, hogy megpróbálunk mélyebbre jutni az Isten ismeretében. És azt gondoljuk, hogy ha ezt jól csináljuk, meg folyamatosan csináljuk, meg jövőre is lesz tábor, akkor mindig egy kicsit erősebbek leszünk, meg ha a családban ezt tovább tudjuk vinni, akkor ezzel erős, szilárd alapokat tudunk építeni. És ez jól van így, kell is, hogy erősödjünk, de a Péter és Jézus közötti két párbeszéd valami mélységes és megható dolgot tár föl előttünk. Péternek nagyon sokat kell tapasztalnia és élnie magával kapcsolatban, Istennel kapcsolatban, a világgal kapcsolatban ahhoz, hogy kimerje mondani azt, hogy azzal indultam, hogy én hogy ismerlek téged, és amikor Jézus megszólítja és faggatja ott a föltámadása után, akkor azt merje mondani, hogy Uram, te mindent tudsz, te ismersz engem. Én már nem merek arról beszélni, hogy én hogy ismerlek téged. Tudom, hogy menthetetlen ballépéseim voltak. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen fogalmam róla, hogy ki vagy, nem azt jelenti, hogy nincsenek nagyon-nagyon fontos hitbeli élményeink, meghatározó dolgaink, de valójában azt azért mégiscsak jelenti, hogy minden azon fordul meg, hogy te ismersz engem. Az én bizalmam már nem abban van, amit én megértettem rólad, az én bizalmam abban van, ahogyan te értesz engem. Mert senki nem ismer úgy bennünket, mint az Isten. Nem csak azért, mert sokkal részletesebb életrajzot tudna adni rólunk. Teológián volt egy évfolyamtársam, aki szintén szolgáló lelkész az evangélikus egyházunkban, és ezt a mondatot azóta őrzem, arról volt szó, hogy mi történik a mi életünkkel, és hogy az életünk végén lepereg előttünk a film, és hogy mit is éltünk meg, és az én lelkész barátom, akkor még teológus barátom azt mondta, hogy amikor levetítik az életem filmjét, remélem, hogy az anyámat nem engedik be. Szóval ezt érezzük, hogy van valami, amit az ember nem szeretne, hogyha ha úgy nagy nyilvánosság elé kerül, és egy kicsit az életünk filmje mindannyiunknak ilyen. És hogyha nagyon őszintén nézzük, akkor Jézus valószínűleg megdöbbenéssel és ámulattal nézi, hogy mi mindenre vagyunk képesek. Néha a jón is elámul, néha meg a rosszon is úgy leesik az álla, hogy ez hogy történhet meg velünk, ami az életünk története. De a végső magyarázat, a végső értelem, az életünk végső célja mégse az a filmvetítés lesz, hanem az, hogy Jézusnak nem csak ismerete van ahhoz, hogy minket jól értsen, hanem végtelen szeretete és kegyelme is. Amikor a vallás ismereti órákat, mert ugye ezt próbáltam itt iszlám, hinduizmus, buddhizmus, zsidóság, kereszténység, így 5 napon keresztül a nagyobb tinikkel végigvenni itt a programokban, próbáltam arra az egyre koncentrálni, hogy miben különleges a kereszténység, miben különbözik igazán az összes többi vallástól. És talán, hogyha egy mondatban kellene megfogalmazni, ez pont a Péter és Jézus közötti második párbeszédből jön ki. Az ember nagyon sokat tud beszélni arról, hogy mi lenne jó, ha közte és az Isten között lenne. Nagyon sok imádságot tud írni arról, hogy hogyan szeretné erre rávenni az Istent. És ezt minden vallás ismeri. Hogy tegyen bennünket jobbá, hogy békésebbé tegyen bennünket, hogy próbáljon minket megtanítani egymás között normálisan embermódra élni, hogy adjon valami távlatot az életünknek, ami nem csak a földi időszakra vonatkozik. Tele vagyunk ilyen kérésekkel, reménységgel, de valójában ott a bizonytalanság. Fontos-e az Istennek az, ha van Isten egyáltalán, hiszen a buddhisták azt mondják, hogy nincsen, a hinduk pedig azt mondják, hogy személyes Isten nincsen, de ha van is Isten, az iszlámban azt mondják, hogy szinte elérhetetlen távolságban van tőlünk az Isten. A zsidóságban, az Ószövetségből pedig azt olvassuk ki, hogy egy próféta azért meri őt atyának szólítani, de az is csak ilyen reménységes imádság, és Jézusban tudjuk meg azt, hogy mit akar valójában az Isten, és hogy amit az Isten akar, az jó. Amiről mi keresztjén, ige hirdetőként, tanúságtevőként beszélni szeretnénk, az ez az egyetlen dolog, hogy Jézus azért jön el, hogy ne legyen bennünk bizonytalanság, hogy mit akar, mit szeretne velünk az Isten. Hogy ez nem kétesélyes dolog, hogy jót vagy rosszat, aztán majd eldől a végén valamiféle osztozkodásnál. Hogy megerősítse azt, hogy jót akar velünk az Isten, és hogy ezt a jót próbálja meg velünk elfogadtatni. Nem mindenkinek sikerül. Nem mindenkinek lesz istenes élete. Rengeteg embernek van időleges, vagy akár örök tragédiába torkoló élete. De Jézus azért jön el Péterhez másodszor beszélgetni, sokadszor beszélgetni, azért jön el hozzánk másodszor vagy sokadszor beszélgetni, hogy hát ha megtörténik az, amit Péter minden kudarca ellenére meg tud tenni. Uram, Te ismersz engem, nincs mit magyaráznom, nem akarok mellé beszélni, nem akarok jóra magyarázni minden erővel mindent, én szeretlek téged. Jézus ezért az egy mondatért, ezért az egy szóért jön el újra meg újra hozzánk. Azért, hogy el tudjuk mondani neki, Uram, szeretlek téged. És vannak kudarcos 3 mondatok, vannak nagyon őszinte és szívből jövő bűnbocsánatot és áldást szívbe beeresztő 3 mondatok az életünkben. És mindez azért ad számunkra reménységre okot, mert abban bízunk, amit ő tud a világról, amit ő tud rólunk, amit ő akar a világról, és mert megengedi nekünk, hogy a mi életünk is ne rajtunk forduljon meg végső soron, hanem ő rajta. ez a megtérés, ez a kegyelem, hogy mindenemet, ahogy vagyok, mert tudom, hogy ismersz és szeretsz engem, rád akarom bízni. Erre segítsen bennünket ma is a mindenható Isten. Amen. Uram, három az egyben. Tényleg mindent megtettél azért, Szent Háromságos Isten, hogy amilyen csatornákon csak lehetséges, a kárhozat állapotából és a kárhozatos útról átemelj minket, átemelj engem az üdvösség útjára. Köszönjük neked, hogy ebben vannak részismereteink, részeredményeink, hogy nem csak kudarcokról szól az életünk, hanem valóban vannak olyan megtapasztalásaink, amikor áldássá lehettünk a te országod építésében. Mégis tudjuk, hogy kudarcok és sikerek összeütközésében minden azon múlik, hogy te munkálkodsz folyamatosan a mi üdvösségünkért, bűnbocsánatunkért. Hogy bár minden rajtunk múlik, de végső soron mégis minden rajtad múlik. Hogy rajtunk semmi sem múlhat, anélkül, hogy rajtad minden múlik. És köszönjük, hogy a mi földi életünk is szólhat arról, hogy ez az áldás és kegyelem már kiárad, és Úrunk, végső soron is jót remélünk, erős üdvösséget. Nem azért, mert nem buktunk, nem azért, mert ne tagadtunk volna, hanem azért, mert te szeretsz, megkeresel, és megengeded, hogy szerethessünk téged mégis. Urunk, add, hogy sose maradjon Jézusi evangélium nélkül az életünk. Amen.